153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Nagy szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. És nagyon nagy szeretettel köszöntöm ismét Kákonyi Kristófot, világutazót mondhatni, aki Afrikában, egész konkrétan Kenyában és Tanzániában járt, egy önkéntes missziói úton 3 hónapig, amelyről egy nagyszerű előadást is volt alkalma tartani itt Kiskunhalason a Közösségek Házában. Köszöntelek, Kristóf, nagy szeretettel.
Szia, nagyon szépen köszönöm a visszahívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Az elmúlt alkalommal a Tajvanban töltött 1 évedről meséltél, ami azt gondolom rendkívül ritka, hogy itt földieink ilyen messzi, ilyen különleges országban járnak, és ennyire mély tapasztalatokat szereznek akár az ottani nyelvről, kultúráról, életről. Most a mai adásunk nem kevésbé lesz izgalmas, hiszen nem is olyan régen 3 hónapot töltöttél Afrikában. Ugye te angol nyelvszakos tanár és hittanár nevelő tanári végzettséggel rendelkezel, tehát hogy mindig is fontos volt számodra, a család számára a hit, a mély Krisztusba vetett hit, amelynek gondolom folyamánya lehetett ez az út. Szóval mesélj nekünk, Kristóf, hogy kerültél Afrikába, és mi volt a célod így első nekifutásra?
Igen, tehát a két út között, a tajvani és a kelet-afrikai út között nagy különbség van, hiszen Tajvanban tanulmányi útra...
Ösztöndíjjal, ugye 1 évet töltöttél.
Igen, Tajvanra ösztöndíjjal mentem ki tanulni, és miután hazajöttem tavaly szeptemberben, akkor volt egy olyan időintervallum, amikor még egy munkavállalás, de már a hazatérés között volt lehetőségem elgondolkodni azon, hogy hova tovább, merre tovább. És nem kötöttek engem akkor, ez volt ősszel, nem kötött engem semmilyen szerződés, meg volt az időm is, és úgy gondoltam, hogyha vállalkozok arra, hogy Afrikába is elutazzak, akkor ezt most lenne a legérdemesebb meglépnem. Ez volt tavasszal.
Idén tavasszal?
Így van.
23 tavaszán. Benne volt a fejedben Afrika, hogy egyszerre szeretnél oda eljutni akár ilyen segítség céllal, vagy missziói céllal?
Igen, gyermekkorom óta szerettem volna Afrikába eljutni, de ahogy a kínai nyelvtanulása, úgy ez is egy kicsit távol állt tőlem a megvalósítást illetően, tehát nem lehet olyan könnyen elutazni Afrikába, ezzel azt akarom mondani. Előkészület kell hozzá, egy elszántság, egy eltökéltség, és hát nem utolsó sorban pénz is persze, főleg ha az ember egyedül utazik, szóval igényelt némi előre tervezést.
Tehát úgy tűnt, hogy ez álom, aztán egyszer úgy alakult az élet, hogy egészen közel jött a realitásban is ez az út. No, miért Kenyát és Tanzániát választottad? És hogy volt? Tehát például nekem egy nagyon kedves rokonom töltött 1 hónapot Afrikában, szintén önként egy célad, de ez egy szervezett út volt, ahol megvolt, hogy hol, mikor volt vezetőjük, stb., mert azért ez egy nagyon más kultúra, szóval te hogyan csináltad ezt?
Igen, tehát a két leggyakoribb kérdés, amit szoktam kapni, azok az, hogy hogy jött ez az ötlet, a másik pedig az, hogy milyen szervezeten keresztül voltam. Hát az ötletet ezt részben már elmondtam, nagyon régóta szerettem volna elutazni Afrikába, illetve hát hozzá kell tenni azt, hogy nem úgy, mint turista, hanem egy karitatív útra szerettem volna mindig is elmenni oda. A másik pedig az, hogy milyen szervezeten keresztül, nem szerettem volna szervezeten keresztül menni. Voltam szervezeteken keresztül dolgozni az Egyesült Államokba is, a tajvani élményem is végül is egy szervezeten keresztül volt. Tevékenykedtem már többször így, de az volt a tapasztalatom mindig is, hogy az embernek sokkal kisebb a szabadsága, hogyha szervezeteken keresztül megy. Van egy megadott díja, és amikor lejár a program időben, akkor utána vissza kell menni oda, ahonnan az ember jött. Tehát nincs annyi lehetőség a szabadon tevékenykedésre.
Hát igen, ugye ezért cserébe viszont gyakorlatilag mindent neked kellett kitalálni, gyakorlatilag egy idegen kultúrában.
Igen, tehát a szervezeteken keresztül való utazásnak az előnye, az így, ahogy mondod, az, hogy nagyon sok mindenben segítenek, és amit az ember önmagától nem is tud, azt megoldják, sokszor az ember helyett is. Ugyanakkor a hátránya az, amit már említettem. Próbáltam azért nyilván megalapozni az utazásomat, értem ezzel azt, hogy mégiscsak egy olyan, hát nem is szervezett, de egy olyan honlapon keresztül utaztam ki, amely honlapon keresztül tudtam találni fogadófeleket, úgynevezett hostokat, akik egy napi 5 óra munkáért cserébe elszállásoltak, illetve sok helyen még a napi egyszeri, kétszeri, háromszori étkezést is biztosították.
Tudtad előre, hogy milyen hosszú időre mégy?
Igen, a turista vízummal mentem. A turista vízum az 3 hónapig érvényes, és ezt próbáltam kihasználni teljes mértékben, így kereken 3 hónapra mentem ki.
Kenya, Tanzánia. A helyszín hogy alakult ki?
Úgy választottam ki ezt a két országot, hogy mivel ez egy karitatív út volt, ezért azt néztem meg, hogy hol van a legnagyobb szükség a segítségre. Ez volt az egyik szempont. A másik az, hogy hol beszélik az angol nyelvet, mert ahol nem, ott azért én személy szerint nem tudtam volna olyan hatékonyan vegyülni, tevékenykedni. Megnéztem azokat az országokat, ahol beszélnek angolul, illetve felkerestem olyan nemzetközi statisztikai honlapokat, ahol hiteles információt lehet arról kapni, hogy hol vannak a legtöbben a legrászorulóbb életkörülmények között. Ez pedig Kenya, Tanzánia, illetve Nigéria.
Abszolút értem. Már csak azt nem értem, és tudom, hogy ugye ez egy nagyon széles spektrum a missziói önkéntes segítő tevékenység. Hogy mi volt a fő célod? Fizikailag, anyagilag, lelkileg, hitbelileg, netántán a keresztjén hitet szeretted volna. Szóval, hogy mi volt a fő fókusz a segítségednek?
Igen, tehát ahogy említettem, az volt a cél, hogy a kötelező napi 5 óra munka mellett, amiért cserébe kaptam a szállást és néha az ételt is, emellett legyen elegendő időm arra, hogy amit én elgondoltam, azt tudjam csinálni délutánonként és hétvégente. Az első 2 hónap az nagyjából azzal telt el, hogy próbáltam kitapogatni azt, hogy hol, tehát helyileg hol, és kikkel lehetne szorosabb kapcsolatot kiépíteni, amin keresztül majd később lehet karitatív módon hatékonyabban is tevékenykedni, tehát nem csak ideig, óráig, 1-2 napig, és anyagi módon. Úgy gondolom, hogy egy olyan országban, egy olyan közösségben, ahol a legalapvetőbb szükségletek sincsenek meg, például tiszta ivóvíz vagy élelem, ott elsősorban anyagilag, tehát fizikálisan kell segíteni, és utána lehet lelkiekben is. De nagyon fontos volt nekem az is, hogy ne csak fizikálisan segítsek, hanem létrejöjjön egy-egy olyan közösség, ahova az emberek azért tudnak összejárni, hogy tudják az evangéliumokat tanulni.
Ez nagyon-nagyon tetszik nekem, mindez, amit elmondtál, nagyon nemes lélekre van, és ha valaki úgy megtervezni, hogy hogy szeretne segíteni, szerintem körülbelül hasonló tervet vázolna föl. Én egyszerűen mégis nehezen tudom elképzelni, hogy hogy működött ez a valóságban, hogy vittél pénzt. Na, szóval, hogy lett ez lebontva megvalósítási lépésekre? Hogy csináltad?
Összesen 4 helyen voltam, Kenyában, főként a fővárosban, Nairobiban, Tanzániában, Arusában, illetve Dar es Salaam környékén, és utána volt egy 5. hely még, visszatérve Nairobiba volt lehetőségem egy szervezeten keresztül sok kis közösséget megismerni, de körülbelül a 3. hónapra jutottam el oda, hogy megtaláltam azokat, akikkel lehetne hosszú távon tevékenykedni. Az irónia az volt az egészben, hogy ahol legelőször dolgoztam, Nairobiban, ott fedeztem fel később a 3. hónapban azt, hogy velük lenne igazából a legérdemesebb maradandó közösséget alkotni.
Milyen érdekes. Hirtelen a József Attilával jutott eszembe, hogy kerestem önmagamat, és gyakorlatilag ott volt a hátam mögött minden, amire szükségem volt. Remélem, jól idéztem, és József Attilával. No, hát nagyon izgalmas mindez, és Kristóf ígérte nekünk, hogy nagyon különleges lelki, spirituális élmények, kvázi csodák is kísérték ezt az utat, amiről, hát remélem, hogy hamarosan szó lesz, de nyilván folytatni fogjuk a beszélgetést. Az afrikai, egész konkrétan kenyai és tanzániai missziói segítő útjáról mesél nekünk Ákonyi Kristóf. Ma reggelnök velünk, zene után folytatjuk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést, útbeszámolót Ákonyi Kristóf, aki Afrikában, Tanzániában, pontosabban Kenyában és Tanzániában járt, egy önkéntes missziói úton, melyet saját maga döntött el, nem konkrétan szervezeten keresztül, mert szerette volna, ha nagyobb szabadsága van mindabban, amit csinál. Erről mesélt eddig is, és tulajdonképpen most ott tartunk, hogy tudjuk, hogy Kenyában kezdted, Nairobiban, majd több helyszínen is jártál, és végül ugyanide tértél vissza, mert azért mégiscsak felvetted a kapcsolatot szervezetekkel, emberekkel, közösségekkel, hogy meg tud valósítani a segítő célodat. Menjünk időrendben talán, vagy ahogy szeretnéd.
Rendben. Tehát az oka annak először is, hogy kicsit megalapozzam, hogy miért ilyen sorrendben utaztam ezekben az országokban, illetve a városok között, az volt, hogy a vízum az nem jogosít föl arra, hogy ezekben a Kenya környező országaiban szabadon járkáljon az ember. Arra jogosít föl a kenyai vízum, hogy kilépjen valaki az országból, és utána egyetlen egyszer visszautazhasson, egészen konkrétan Tanzániába, azután vissza. Ugyanakkor, ha ezt ugyanúgy Tanzániából már nem tudtam volna megcsinálni. És mivel ezt a két országot szerettem volna meglátogatni elsősorban, ezért kezdtem Kenyában, és utána a harmadik hónapban ugyanide tértem vissza.
Tehát akkor megint megvoltak a keretek, tulajdonképpen az Úristen olyan szép, hogy vezet bennünket, hogy ad egy nagy adag szabadságot, de hogy valahogy azért segít, hát itt is a döntés az a vízumokon múlott.
Igen, nyilván vannak olyan világi szempontok, amelyeket figyelembe kell venni, és ahhoz igazodni kell.
Így van.
Ez határozta meg a sorrendjét az általam meglátogatott helyeknek, de egyáltalán nem bántam, mert nem gördült elém olyan akadály ebből kifolyólag, amit ne tudtam volna megoldani. Utólag azt mondhatom, hogy a tanzániai utazás az, mivel ott nem nagyon alakult ki olyan közösség, amit szerettem volna, ezért talán azt lehetne gondolni, hogy ez hiába való volt, de mégis azt élem meg, hogy nem, mert így van tapasztalatom azt mondani, hogy miért, legalábbis számomra miért nem érdemes oda majd később visszamenni. Ez is csak annyiban igaz, hogy sokkal nehezebb ott bármit is csinálni egy fehér embernek, amit majd mindjárt elmondok, hogy miért, de nincsen teljesen leírva a listáról, tehát előfordulhat, hogy a jövőben még visszatérek oda. Ott inkább azt gondolom, hogy az fehér embernek karitatív módon arra van lehetősége, hogy tényleg megetesse, megitassa a szomjazókat, éhezőket, viszont nagyon nehéz ott belsőséges barátságokat, kapcsolatokat kialakítani. Ez amiatt van, hogy ami egyébként egy csomó más afrikai országban igaz, hogy a fehér embert sajnos pénzes zsáknak tekintik, tehát ha meglátják azt, hogy ott egy külföldi, akkor valahol ott lesz a gondolatukban az, hogy érdemes bepróbálkozni pénzkéréssel. A másik az pedig az, hogy Tanzániában az angol nyelvet nem annyira beszélik. A műveltek, illetve azok, akik magasabb pozíciókat töltenek be, ők valamennyire igen, de az átlagember az nem. Hivatalosan elfogadott nyelv, de a gyakorlatban azt látni, hogy nem beszélik.
Értem.
Kenyában viszont beszélik hivatalosan is az angol nyelvet, és ott egy hétköznapi ember is beszéli a nyelvet megfelelő módon.
Tehát akkor gyakorlatilag a nyelvi kommunikáció azért nagyon fontos volt abban, hogy közösséget szeretnél építeni, tehát nem csak gyakorlati segítséget Igen. nyújtani, hanem lelkit is. Értjük. Na, mesélj!
Igen. Tehát az első hónap az úgy telt el Nairobiban, hogy én egy kertészetben, illetve egy olyan farmon dolgoztam, ahol főként növényekkel foglalkoztunk. Maga ez a farm, ez nem helyi kezekben volt, mert végül is egy német hölgy volt a tulajdonos, de én napi szinten igazából nem vele voltam kapcsolatban, hanem 8-9 helyivel, aki ott dolgozott a farmon. Itt arra volt lehetőségem főként, hogy megismerjem őket, és a szabadidőmben ellátogassak a házaikba. Nagyon kedvesek voltak, hívtak, körbevezettek, megmutatták, hogy hogy élnek, tehát gyakorlatilag minden lehetőségem megvolt arra, hogy vegyüljek az ottaniakkal. És ide tértem vissza a végén, úgyhogy erről majd kicsit később bővebben. A második állomásom az Tanzániában volt Arusában, a Kilimandzsáró lábához közel. Ez egy közkedvelt turista célpont is, mivel nincsen messze tőle a Serengeti Nemzeti Park is. De mivel az én utazásom nem
turista célú volt,
ezért igazából én nem is mentem el szafarira, illetve nem töltöttem azzal az időmet, hogy mindenféle látványosságot megnézzek. talán az egyedüli az, az még Nairobiban a Nairobi Nemzeti Park volt, mert az ott volt 1-2 kilométerre tőlem. Arusában egy iskola előkészítő, hát mondhatni oviban voltam, mert nagyon fiatalok voltak ott a gyerekek, 4-5 évesek. Őket kellett alapvető matematikára, illetve angol nyelvre tanítani, velük foglalkoztunk, és közben segítettünk ott is némileg karitatív módon. Tanzániában a vezetékes víz nem iható, ezért mindenkinek boltból kell vennie a palackozott vizet, viszont nagyon sok család nem engedheti meg magának azt, hogy rendszeresen vásárolja a vizet, ezért sokszor a vezetékes vizet forralják fel otthon. Ha viszont nincsen gáz, mert gázpalackokon forralják, akkor van, hogy megisszák a csapvizet is. Ebből kifolyólag rengeteg gyerek is, felnőtt is, hastifuszos, és mindenféle problémáik vannak. Próbáltunk ebben az iskolában előfizetni palackozott vízre, hogy nekik mindig legyen, és egy alkalommal főztünk is nekik. Nyilván ezek olyan segítségek, amelyek ideig, óráig kielégítik az alapvető szükségleteket, de hosszú távon nem maradandóak. Ameddig ott voltunk, addig próbáltunk minden nap valahogyan hozzájárulni ezekhez a szükségletekhez, viszont kicsit negatív tapasztalat volt az, hogy még úgy is, hogy az ember személyesen látogat el egy ilyen helyre, úgy is nagyon kell figyelnie arra, hogy az a pénz, amit ő rááldoz arra, hogy másoknak adományozzon, vagy vegyen ezt-azt, az is mehet olyan célra, vagy esetleg...
Nem arra a célra fordítódik, amire szántad.
Igen, igen.
Ez mindig az adományozás legnagyobb nehézsége, vagy a segítség igen. legnagyobb nehézsége.
És szinte mondhatom, hogy szó szerint küszködni kellett azért, hogy meg legyen véve az ivóvíz minden nap. Volt, hogy nem rendelték meg, volt, hogy azt mondták, hogy megrendelték, de aztán később szállították ki, és mikor kiszállították, akkor nem lett elárulva a gyerekeknek, hogy van, ott volt az irodában, és igazából 4 napot azzal töltöttünk el, hogy beszereztük a vizet. Nem gondolom azt, hogy rossz szándékból történt ez így, valakinek a rossz szándékából, hanem azért, mert ott tapasztalható, hogy az igényszint teljesen más, teljesen mások a prioritások, mint felénk. Ott, hogyha nincsen mondjuk a gyereknek reggel 8-tól délután 1-ig vize az iskolában, körülbelül ettől eddig voltak bent, akkor az nem katasztrófa, majd reggel isznak, illetve ha hazamentek, akkor isznak. De abban a melegben azért azt gondolom, hogy a minimum az lenne egy intézmény részéről, hogy iható vizet biztosítson.
Hihetetlen most, hogy megszakítanak. Tehát az ember belegondol, ugye most például, amikor felvesszük ezt a riportot, pokoli meleg van, és olyan természetes, igen. hogy annyit iszunk, amennyit akarunk, és egymást figyelmezteti mindenki, hogy itt áll eleget, így áll eleget, és valahogy a víz olyan természetes, hogy van, és hogy van olyan ország, ahol a víz úgy majdnem, hogy értékesebb, mint maga az étel.
Igen, nagyon alapvető dolgok ezek, és azt gondolnánk, hogy magától értetődő, hogy minden háztartásban van, de ott rengetegen úgy élik az életüket, hogy nincsen. A másik probléma pedig az egészségügy. Tudtam, ma van TB Tanzániában, a társadalombiztosítás, de nem tudják fizetni. Ezért, hogyha valami problémájuk van, akkor el se tudnak menni a kórházakba, mert nagy összegeket terhelnének rájuk. Több olyan gyerek volt, akiknek sárga volt a szeme, valamiféle máj probléma lehetett, nem tudom, hepatitis B, nem vagyok orvos, de azt lehetett látni, hogy probléma van velük, és akkor nem is térek ki arra, hogy legyek is szálltak rájuk. Tehát voltak olyan helyzetek és képek, amelyeket az ember általában a tévében lát, és azt gondolja, hogy talán a legnagyobb nyomorban itt-ott előfordul, de nem kell túl messzire menni ott, hogy ezt lássa valaki. Hallottam arról is, hogy nagyon sok nő elvérzésben hal meg szülésnél, mert otthon szülnek, ezért komplikációk lehetnek.
Illetve ha komplikációval nem tudnak segítséget kérni.
Így van, így van.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. A legnehezebb résznél járunk, ahol valóban a legnagyobb nyomorral és nehézségekkel találkozott Kristóf afrikai segítő útján. Maradjanak velünk, Ákonyi Kristóffal beszélgetünk hamarosan tovább.
153. A Halas Rádió lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszámolót Kákonyi Kristóffal, aki Afrikában járt, saját maga által megszervezett 3 hónapos önkéntes segítő úton Kenyában és Tanzániában. Nagyon sokáig követtük, tehát most éppen már Tanzániában vagyunk, ott mesélted a tapasztalataidat, azt is tudjuk, hogy visszakerültél Kenyába, és hogy ott találtad meg azt a közösséget, amelyben aztán tényleg meg tudtad valósítani, amit szerettél volna. És én ezt már a hallgatóknak felvetettem, hogy egy csomó hát csodában vagy vezetettségben volt részed, és azokat különösképpen nagyon szeretnénk meghallgatni, megerősítsen bennünket is.
Igen, tehát hogy lekerekítsem a tanzániai részt, még megemlítem azt, hogy Dar es Salaam környékén is dolgoztam, mind Tanzániában, mind pedig Kenyában, ahogy a part felé haladunk, úgy egyre jobban jelen van az iszlám, ezért nehezebben is tudtam Dar es Salaam környékén olyan kapcsolatokat kialakítani, ahol megtaláltam volna közös nevezőt valakivel. Sőt, itt volt a legnehezebb, mert kicsit beteg is lettem, egy olyan betegséggel, amit hát nem is tudtam kideríteni, hogy mi volt. Hál' Istennek jobban lettem, utána pedig visszautaztam Nairobiba. Az utolsó állomás az már egy olyan szervezet volt, akikkel ott vettem fel a kapcsolatot. Hozzájuk az első munkahelyem tulajdonosán keresztül jutottam el. Rajta keresztül még eljutottam a nyomortelepek mellett lévő iskolákba is. Alapítványi iskolák többnyire, illetve vannak olyan iskolák is, amelyek állami kézben vannak, de mindenhol jellemző az, hogyha az ember ellátogat hozzájuk, főleg ha valaki nem afrikai, akkor nagyon nagy szeretettel fogadják. Ez különösen egyedi élmény volt, mert ilyet talán még a tévében se lát az ember. Kis viskók, bennük olyan táblák, amelyeken nem igazán lehet látni, hogy mit ír föl a tanár, illetve hát maga az egész intézménye, hogy kinéz, az nem éppen hasonlít egy itteni oktatási intézményhez, de látni, hogy próbálkoznak és tanítják a gyerekeket.
Többnyire
tehát
saját tanáraik vannak, vagy külföldiek?
A tanárokat ott keresik helyben. Nem hiszem, hogy meg tudnák engedni azt, hogy megfelelő fizetést adjanak egy külföldi tanárnak. Valószínű, hogy még az általuk ott helyben alkalmazott tanárokat se tudják mindig kifizetni, úgyhogy ez egy nagy probléma. De hogy visszatérjek az utolsó szervezethez, nagyon örültem, hogy rájuk találtam, mert a munkám során is igazából olyan helyekre mentem el, ahol tudtam újabb és újabb kapcsolatokat kialakítani, illetve megnézni, hogy hogy él igazán egy ottani helyi ember. Szinte a dzsungelben voltam teaültetvényeken, kávéültetvényeken, banánfeldolgozó üzemben, ástam krumplit, édesburgonyát, kaszavát a helyi asszonyokkal, tehát nagyon sokrétű volt, amit csináltam, de mindenhol végtelenül nagy kedvességgel, szeretettel fogadtak és érdeklődtek irántam. Emellett pedig próbáltam kihasználni szintén a délutánjaimat, a hétvégéket arra, hogy visszatérjek azokhoz az emberekhez, akiket a legeslegelső héten ismertem meg. És akkor most kitérnék azokra az érdekességekre, élményekre, amelyek váratlanok voltak, de nagyon pozitívak. A legelső ilyen, amikor leszálltam a repülőgépről, az történt, hogy mikor beültem a taxiba, a helyi taxisofőrrel beszédbe elegyedtem. Mondtam neki, hogy milyen érdekes, hogy itt Nairobiban kellemes 28 fok van, míg Tajvanon, mert hogy én ott tanultam, ami egyébként sokkal magasabban van az egyenlítőtől, hihetetlen meleg és párás az idő. És ezután ő azt mondta, hogy ő tudja, mert egyébként Kínában tanult. Erre én megkérdeztem, hogy igen, és akkor tudsz kínaiul? Mondta, hogy igen. A következő kérdésem pedig már kínaiul hangzódott, az pedig az volt, hogy
halljuk kínaiul.
Igen, hogy valóban tudsz akkor kínaiul? Erre kínaiul válaszolt, hogy igen, és onnantól fogva kínaiul beszéltük végig az utat.
Hadd halljuk már kínaiul, hogy tudsz-e kínaiul?
A kérdés, amelyet föltettem neki, az például úgy hangzott, hogy ni ho és ho, zhongwen ma, az annyit jelent, hogy tudsz kínaiul beszélni? De igen, igen, mondta. Úgyhogy nagyon érdekes élmény volt, mert hát ő is megjegyezte, hogy egyébként idegenvezetőként dolgozott azelőtt, és nem is találkozott még külföldivel, aki tudott volna kínaiul. Én pedig azt mondtam, hogy hát nem gondoltam volna, hogy Afrikába utazva a legeslegelső helyi emberrel én kínaiul fogok beszélgetni.
Hát ez valóban hihetetlen is.
A kapcsolat megmaradt, azóta WhatsAppon beszélgetünk kínaiul, úgyhogy ha esetleg visszautazok, akkor van egy taxisom, akit már ismerek.
És két nyelven is tudsz vele beszélgetni.
Így van, így van. A második élményem, amit meg szeretnék említeni, az kicsit kötődik a Nairobi Nemzeti Parkhoz, mert nem úgy mentem oda, ezt mondtam már, hogy turista látványosságokat szeretnék én megnézni, de mivel nagyon közel volt, ezért mégiscsak elmentem a Nemzeti Parkba. Hát utána egy kicsit bántam, mert nem egy olcsó mulatság, és mivel napközben mentem, olyan dél egy óra környékén, ezért az állatok többsége az már elbújt a bokrokba, még az időjárás is egy kicsit rossz volt, úgyhogy pont egy olyan időpontot választottam ki, amikor nem érdemes. Azt mondják, hogy reggel 5-6 körül érdemes bemenni a parkba, hogyha valaki szeretné látni a nagyobb állatokat, mint például oroszlán, rinocérosz, ilyesmi. Úgyhogy egy picit csalódottan jöttem ki a parkból, de másnap történt egy nagyon érdekes esemény. Ez az volt, hogy ahol dolgoztam, nem messze onnan volt egy üveggyár. Ezt én szerettem volna megnézni. Na most, ahol dolgoztam, az a Nemzeti Park hátoldalában volt. Gyakorlatilag a Nemzeti Park és köztünk egyetlen egyföldes út volt, tehát ez választotta el a parkot tőlünk. És később megtudtam, hogy egyébként a park körül a kerítés az nem mindenhol van már. Ahol mi voltunk, ott végig nincs kerítés. Tehát az állatokat
jönnek,
a várostól lényegében egy természetes határ választja el, ez a folyó volt, illetve egy kis patak. De hát ezen nagyon könnyen át tudnak menni. Azt mondták a kollégáim, hogy ezen a földúton végig menve el tudok jutni az üveggyárhoz, nyugodtan menjek. Ez olyan másfél-két kilométerre volt a munkahelyemtől. Ahogy gyalogoltam, úgy közben egyre jobban gondolkodtam el azon, hogy nem biztos, hogy egyedül érdemes ezen a földes úton végigmenni. Egy kilométer után pedig vissza akartam fordulni, de már úgy voltam vele, hogy talán kevesebb van hátra az útból, mint amit eddig megtettem, így mégiscsak folytattam az utamat. Míg nem, megláttam egy-két zebrát baloldalt a bokorban, aztán gazellákat, jobb oldalt pedig egy varacskos disznó csordát, olyan 9-10 disznót, és az összes állat engem figyelt. Körülbelül 20-30 méterre lehettek, és azután pedig olyan 40 méterre bivajokat.
Jézus.
A bivajokról tudni kell, hogy embert is képesek széttaposni, meg felöklelni a szarvaikkal, tehát nem játék közel menni hozzájuk, úgyhogy ott már úgy lepergett egy kicsit az életem a szemem előtt. Néztem, hogy melyik fára lehetne gyorsan felszaladni, hogyha eldurvulna a helyzet. Aztán megpillantottam valakit a távolban, aki jött felém, és úgy gondoltam, hogy majd megvárom őt, és tanácsot kérek, hogy most merre menjek, szaladjak, ne szaladjak, melyik villanyoszlop legyen. Úgyhogy ez volt a terv. Miután találkoztam vele, azután ő is csodálkozott, hogy én egyedül vagyok errefelé, mert ugyan ő ezen a környéken nőtt föl, és gyerekkora óta járja ezt a földes utat, de ő se mindig érzi magát teljes biztonságban. Ő is nézi mindig, hogy melyik fára, melyik villanyoszlopra lehetne felszaladni, ha szükség van arra. És azt mondta, hogy visszakísér engem a munkahelyemre.
Jézus
elmélet. Úgyhogy ez is történt, visszakísért, mert a bivajok éppen elállták az utunkat.
Ja, én már a varacskos disznóknál nagyon-nagyon betoltam volna. Hihetetlen. Hát akkor volt szafari élménye, teljesen igazi.
Volt, és ez teljesen ingyen volt.
És izgalmasnak is mondható.
Igen, mindenképpen. Én nagyon izgultam.
Azt gondolom mindenki, még a helybéli is nézi a fágat, villanyoszlopokat. Kristóf, hogy érzed, visszamennél Afrikába, hol fogod folytatni, és mi az, amit leginkább magaddal hoztál?
Igen, tehát végszónak talán akkor egy-két mondatban még a missziómról beszélnék. Ahogy említettem, azokkal alakult ki egy maradandóbb kapcsolat, akikkel az első munkahelyemen dolgoztam, ez Nairobiban volt, és az utolsó három hetem, illetve azok a hétvégék azzal telt el, hogy őket látogattam, és egy-két órás beszélgetéseket folytattam velük arról, hogy mit is tanít az evangélium. Tudni kell, hogy ott nagyon sok keresztény van, minden 30. méteren vasárnaponként szól egyik másik helyről a dicsőítés, mert annyi egyház van, több száz kis egyház van. Sajnos viszont tapasztalatom szerint ezekben a kisegyházakban nincs annyira lehetőségük elmélyedni, elcsendesedni és érdemi módon tanulni az evangéliumokat. Inkább arról szólnak ezek az összejövetelek, hogy zenét játszanak le, és egy olyan fajta dicsőítés megy, ami talán számunkra nagyon idegen. Az egyik helyen, ahova meghívtak, és ahová el is mentem, 10 másodperc után ki kellett jönnöm, mert úgy éreztem, hogy szétszakad a dobhártyám, olyan hangosan szólt a zene és a prédikáció. Megkérdeztem ekkor őket, hogy van-e olyan közösség, illetve vannak-e olyan helyek, ahol elcsendesedve egymás között tudnak imádkozni, illetve tudják olvasni az evangéliumokat. Mert ahhoz, hogy valaki tudja alakítani a gondolkodását, az Isten gondolkodására, azt gondolom, ahhoz meg kell ismernie Jézust. Jézus pedig csak akkor ismeri meg az ember, hogyha az evangéliumokon keresztül az olvasás és a szöveg értelmezésen átjut el.
És találtál ilyen közösséget?
És erre azt adták válaszul, hogy azokon az alkalmakon kívül, amelyek vasárnaponként vannak, nem szoktak, illetve nincsen erre lehetőség, nem szoktak ilyen összejöveteleket tartani, de nagyon is nyitottak lennének arra, hogyha elkezdenénk. És akkor adta magát a lehetőség, kérdeztem őket, hogy van-e olyan hely, ahol össze tudnánk jönni. Eleinte ez csak egy bevásárlóközpont hátoldalában lévő futballpálya volt, de hát teljesen jó arra, hogy
az emberek ott voltak, te ott voltál.
Leüljünk, és beszélgessünk arról, hogy miért is vagyunk itt a Földön, mit akar tőlünk az Isten, hogyan lehetünk boldogok. Eleinte egy-két ember csatlakozott, egy-két ember volt az, aki azt mondta, hogy nyitott lenne erre, és utána jöttek mások is. Kollega hívta a kollégát, barát a barátot, még nem odáig jutottunk, hogy már egy olyan 8-9 fővel egy-egy háznál összejöve tudtuk tartani ezeket az alkalmakat. Mikor otthagytam őket, mikor visszajöttem Magyarországra, akkor azt beszéltük meg, hogy interneten keresztül tartva a kapcsolatot folytatjuk ezt. Vevőek voltak arra, hogy ne maradjon ez annyiban, és emiatt azt gondolom, hogy igazából mulasztással való vétkezés is lenne, hogyha én nem mennék vissza, illetve nem ápolnám ezt a kapcsolatot. Úgyhogy a jövő ezt tartogatja magában.
Zseniális, egyszerűen lenyűgöző ez a történet, mint a mesében, de ez nem a mesében volt, hanem a valóságban. És akkor online esetleg fogsz beszélgetést tartani nekik, tehát ez úgy fog folytatódni, vagy ha majd kiutazol újra?
Egyelőre azt próbáljuk megoldani, hogy legyen egy bérelt hely, ahol össze tudnak jönni, mert egyelőre házaknál, családoknál jönnek össze. Viszont ha az a valaki, aki az alkalomra biztosítja a helyet, nem ér rá, akkor előfordulhat, hogy mások sem mennek el. Ezt próbáljuk kialakítani most egy lakásnak vagy egy háznak a bérlésével. A másik pedig az, hogy internetre próbálunk előfizetni. Nyilván ezekben anyagilag is támogatjuk őket, és amint kialakul a stabil internet kapcsolat, akkor már nem csak mobil interneten keresztül tudnak WhatsAppon kommunikálni velem, hanem már videóhívásokat is tudunk folytatni. Úgyhogy egyelőre hetente egyszer-kétszer írunk egymásnak, de dolgozunk azon, hogy minden eszköz biztosított legyen. Például laptopomat is ott hagytam, és akkor így ez is segítség nekik ebben.
Kristóf, aki bennünket hallott, aki téged most hallott, bekapcsolódhat nyilván ebbe a segítségbe. Azt gondolom, hogy ez egy csodálatos dolog arra, hogy a misszió megtörténjen, hogy Jézus szeretetét nem csak átéljük, elfogadjuk, hanem továbbadjuk, és ennek teljesen kitapostad úgymond az útját. Én nagyon bízom benne, hogy tudod ezt folytatni, esetleg lesznek, akik éppen most ezen riport kapcsán majd megkeresnek téged, és ebben fognak tudni támogatni. Lejárt a műsoridőnk. Nagyon hálásak vagyunk azért az Istennek, hogy téged oda elvezetett, adott hozzá bátorságot, erőt, kitartást, vigyázott rád ott minden kanyarban, mondhatni.
Igen.
Még a bivajcsordától is megmentett. És nagyon köszönjük, hogy megosztottad mindezt és csinálod.
Én köszönöm a lehetőséget.
Kálkonyi Kristóffal beszélgettünk. Nagyon köszönöm hallgatóinknak, hogy velünk tartottak, ha lemaradtak bármelyik beszélgetés részletről, feltétlen hallgassák meg akár ismétlésben, akár utólag internetről. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.
készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.